Üdvözlök mindenkit, Mészáros Tamás vagyok, a Méréstechnika és Információs Rendszeren vagyok oktató, illetve kutató. A fél év során a Unix-szal kapcsolatos kevésbé elmélet és inkább gyakorlati részeket én fogom önöknek tartani. Ez a kis fénykép egy verseny, internetes kis versenynek a egyik nevezetje, amelynek az a célja, mármint a versenynek, hogy szerezzen mindenki olyan Unix képeket, plakátokat, amelyeken látható a Unix felirat, de semmi közük az operációs rendszerhez. Ez egyik kedvenc tábla, és ez pedig az én idézőjeles nevezésem. Ez itt készült az informatikai épületben. Néhány éve egy magyarországi autóalkatrész kereskedelmi cég tartott egy ilyen kis reprezentatív rendezvényt az épületben. A mai alkalommal a Unix-nak a bevezető előadását szeretném megtartani. Kicsit beszélni fogok a Unix kialakulásáról, történetéről, és aztán az előadáson fogok részletesebben beszélni arról, hogy nagyjából hogyan épül fel ez a Unix, mit lehet róla bevezető jelleggel elmondani. Ezen a lapon látják egy személyes honlapomat, amelyik az oprendszerek tárgyhoz készült, jegyzeteket, előadásfóliákat, ajánlott könyveket, kisebb érdekességeket, tehát ilyen internetes videókat találnak itt meg. Ez a tájnak a honlapjáról is elérhető, nem is nagyon rövid úton, de el lehet jutni idáig. Ezen a lapon folyamatosan frissíteni fogom az előadásfóliáimat, tehát a mostani előadás után föl fogom tenni az elsőt, és így tovább. A tavalyi fóliák még fönt vannak, de minden évben egy picit változtatok a fóliákon, tehát érdemes megnézni azoknak is, akik esetleg tavaly már hallgatták ezt a tárgyat, és idén már másodjára veszik föl, vagy több egyére. Az idén egy picit átrendeztük a Unix-os és a Windows-os részeknek az elhelyezkedését a fél év során. Korábban ezek egy blokkban néhány héten keresztül mentek, az idén pedig ezeket úgy helyeztük el, hogy az egyes elméleti részek végén lesznek a Unix-os és Windows-os előadások is. Tehát aki esetleg tavaly tartotta a tárgyat, az egy picit más tematikával fog az idén találkozni. Tehát a mai előadáson fogok beszélni a Unix-nek az áttekintéséről, picit a történetéről, piaci trendekről, nagyjából kliens és szerver oldalon hány százalékot tesznek ki ezek a rendszerek, mit lehet látni a terjedésükről vagy leépülésükről, és előadás második felében pedig beszélni fogok a Unix-nak a nagyon vázlatos felépítéséről, elsősorban azért, hogy néhány olyan alapfogalmat tisztázzak, amelyeket a későbbi előadásokban majd hallani fognak, majd a későbbi Unix előadásokban. A későbbiekben, a fél év során, ahogy említettem, az egyes elméleti előadásokhoz tartoznak majd ilyen Unix részek. Ezek kis részben elméletiek, inkább gyakorlatiak lesznek. A következő egy nagyobb blokk a folyamatok kezelése lesz majd, amelyik a jövő hét második előadásán kezdődik, ha minden jól megy. Annak a végén fog beszélni majd Unix folyamatkezelésről, a folyamatoknak az alapadatairól, életciklusáról a Unix operációs rendszerben. Aztán egy nagyobb blokk lesz a fél év során a kommunikáció, folyamatok közötti kommunikáció, gépek közötti kommunikáció. Ez is tartozik majd egy Unix rész, ahol kifejezetten ennek az operációs rendszernek a speciális vagy rá jellemző kommunikációs technikáit fogom bemutatni. A fél év vége fele pedig a fájrendszerek blokk végén fogok beszélni a Unix virtuális és elosztott fájrendszerekről, és ha minden jól megy, akkor lesz egy meghívott előadó is. A mostani időbeosztás szerint jövő héten kedden egy ipari szakembert hívtam meg az operációs rendszerek előadást Unix részéhez kapcsolódóan. Fischer Erik, aki korábban a Sun Microsystems-nél dolgozott, mint vezető mérnök. A Solarisról fog egy kicsit beszélni, de elsősorban ilyen hibakeresés vagy hazai alkalmazó gyakorlat címszóval, és az eladásának egy nagyobbik részében pedig a D-Trace nevű operációs rendszer nyomkövető monitorozó eszközt fogja elmesélni. Azért is ajánlom mindenki figyelmébe az eladását, mert a hazai alkalmazói gyakorlatról is lehet őt kérdezni, vagy minimál fog is róla beszélni, tehát hogy operációs rendszerek üzemeltetésével, karbantartásával foglalkozó cégeknél, nagy cégeknél mi a gyakorlat, Magyarországon hogyan néz ki a piac, erről biztosan fog beszélni, illetve kérdezhetek is tőle. Ezt ő is el fogja majd mondani, bátran lehet itt majd zaklatni kérdésekkel. Tehát a mostani, a csillagok jelenállása szerint jövő héten kedden tartó előadás 12-től 2-ig. A fél év során már hallottakról, lesznek fakultatív feladatok, ezek olyan kisebb feladatok, amelyek nem kötelezőek, bár jelentenek némi vizsgakönnyítés, de alapvetően nem azért írtuk ki őket, hogy mindenki ezeken próbáljon a vizsgáin segíteni. Ugye a kettest enélkül is el kell tudni érni, tehát a társaság nagy része számára a kettes az a mérce. Nekik a fakultatív feladatok nem jelentenek nagy csábítást, de én azért remélem, hogy az idén is egy ilyen 10-20 hallgató jelentkezik majd ilyen fakultatív feladatokra. Ezek között van néhány Unixos téma. Régebben ilyen pici kis PDA-kra, tehát mondjuk mai fogalommal éve okostelefonra írtam ki néhány témát, és a tanszéken vannak ilyen pizzás dobozszerű Unixos gépek, amelyek eltekintve attól, hogy nehezek, teljesen úgy nézel ki, mint egy pizzadoboz. Ebből van jó néhány, ezek ilyen kicsit kiszuperált régi gépek, de hallgatói feladatokra akár haza is vihetők, kipróbáltok otthon. És az elmúlt évben pedig egy újabb hardware is megjelent a kínálatban, ami kifejezetten ehhez a tárgyhoz kaptunk két darab ilyen Sunfire szervert. Ezek így néznek ki, itt lehet látni egy kicsit a belsejüket. Aki szeretne megismerkedni egy ilyen kaliberű géppel, itt most nem csak a gépnek a teljesítménye vagy a processzor szám az érdekes, hanem a gépnek a felépítése, a működése, tehát az, hogy például a BIOS is már egy olyan operációs rendszer, ahol be kell jelentkezni, és még akkor el sem indult maga a Unix. Tehát kicsit más filozófiájú felépítésűek ezek a gépek, mint a klasszikus PC-k, azoknak szívesen ajánlom az ezzel kapcsolatos témákat. Néhányat kiírtunk tavaly, ez picit ezen az idén biztos fogunk frissíteni, de akinek olyan ötlete van, amelyik kapcsolódik a tárgyhoz és az ötlete megvalósításához esetleg egy ilyen hardware-re lenne szüksége, az is nyugodtan jöjjön hozzám. Tehát a webben lévő feladatkiírások azok nem kizárólagos vagy végső feladatlistát jelentenek, hanem mi azt szeretnénk, hogyha lennének önök között olyanok, akik kellően motiváltak ahhoz, hogy sokkal többet megtanuljanak egy operációs rendszerről, mint itt a tárgy keretében, ami lehetséges, és ezért hajlandók erre időt áldozni, és hogyha kitalálnak egy jó feladatötletet, azt velünk elfogadtatják, akkor nyugodtan azon is dolgozhatnak. Tehát mindenféle feladat, ami örömet okoz, az elfogadható lehet. Tehát ez az idei fél év. Egy év múlva, ha minden jól megy a tanulmányaikban, akkor önöknek jön a Méréslabor 4 nevű tárgy, ahol két operációs rendszerekhez kapcsolódó feladat is lesz. Ezek között egyik egy Unixos feladat, Linux alapvető rendszergazdai ismeretekről fognak ezen a laborgyakorlatokon, vagy ezzel kapcsolatban fognak feladatokat kapni. Tehát hogyan kell egy ilyet konfigurálni a telepítés után, mik az alapvető felhasználói és rendszergazdai parancsok, programok, amiket használni kell, hogyan néz ki a szoftvertelepítés, rendszerfrissítés, hogyan kell felhasználót létrehozni, módosítani jogosultságaikat, és a naplózással, illetve az alkalmazások nyomkövetésével, hibakereséssel kapcsolatban is lesz majd egy feladat. Ehhez kapcsolódik egy virtuális gép. Még egyszer mondanám, hogy aki esetleg már az idén szeretne itt az unalmas előadások mellett, vagy akár helyett is kicsit jobban belemerülni a Unix világába, nyugodtan töltse le ezt a virtuális gépet, elérhető az interneten, a részleteket megtalálják a labornak a honlapján, próbálja ki otthon, és ismerkedje meg ezzel a rendszerrel. Itt a fél év során általában is ajánlani fogjuk azt, hogy az itt szereplő demókat, kisebb példákat otthon is nyugodtan próbálják ki, általában virtuális gép belsőben futnak, tehát különösebb telepítgetés vagy bonyolultabb konfiguráció nélkül ezek a feladatok önállóan is megoldhatók. Az őszi fél évben van egy választható tárgyam, amelyik hát a legkitartóbb vagy legkeményebb Unixos embereknek tudok csak ajánlani. Tehát akik igazán kíváncsiak arra, hogy egy mai modern Unix kernel hogyan épül föl, hogyan működik a belsejében, azok számára ez biztosan egy érdekes tárgy. Ennek a tárgynak a jelentős részét Fischer Erik, akit az előbb említettem, dolgoztak ki, tehát ipari szakember áll a tárgy mögött. Itt az elméleti részek mellett nagyon sok gyakorlati ismeretet is szerezhetnek, tehát akit ez a téma komolyabban érdekel, szeretne ezzel foglalkozni az egyetemi évei után is, annak ajánlom figyelmébe ezt a választható tárgyat. Sokat beszéltem már azzal kapcsolatban, hogy próbáljam önöket motiválni. Valamikor találtam egy ilyen angol nyelvű motivációs kis, hogy mondjam, mondókát, vagy nem tudom, minek nevezzem ezt, aminek a hevenyészet fordítását itt látják. Én arra szeretnék biztatni mindenkit, aki mérnök szeretne lenni, egy alkotó mérnök, hogy vegye komolyan azt, hogy neki nem csak csodálkoznia kell, vagy nem csodálkoznia kell a dolgokon, leül egy operációs rendszerrel és meglát egy kék halált, akkor nem néznie kell, hogy úristen, mi történt itt, hanem meg kell próbálnia tenni azért, hogy az a dolog úgy működjön, ahogy szeretné. Tehát itt az előadáson nyilván csak a felszínét fogjuk karcolni ezeknek a témáknak, alapvető ismereteket fogunk elmondani, fogalmi ismereteket, vagy algoritmikus ismereteket. Én mindenkinek ajánlom azt, aki alkotó mérnök szeretne lenni, hogy, és nyilván ezzel a témával szeretne valamennyire foglalkozni, hogy ne csodálkozzon a dolgokon, hanem tegyen azért, hogy mondjuk az ő operációs rendszere például az asztali gépén, vagy akár a mobiltelefonján az úgy működjön, ahogy szeretné. Na hát ennyit szerettem volna elmondani a bevezető gyanánt. Még egy technikai jellegű közleményem van. Vannak-e itt SOT és hallgatók? Merre? Ott? Aha. Ott egy csíkba, jó. Azt szeretném kérni, hogy szünetben majd keressenek meg. Szeretnék kérni egy név és e-mail cím listát, hogy önök is hozzáférhessenek a tájnak a honlapjához, jó? És a jegyzetekhez. Köszönöm szépen. No, hát a mai alkalommal ezekről a témákról szeretnék beszélni, amit a fólián látnak. Miért beszélünk egyáltalán a Unixról, az operációs rendszerek tájban, azon kívül, hogy ez is egy operációs rendszer, beszélhetnénk, vagy beszélünk is más rendszerekről is, de beszélhetnénk sok minden másról is. Egy picit a történetéről szeretnék beszélni, bemutatok majd néhány korabeli fényképet arról, hogy milyen gépeken és kik kezdtek ezzel foglalkozni. Néhány gondolatot elmondanék arról is, hogy hogyan áll a Unixnak ma a piaci részesedése, az asztali operációs rendszerek világában, illetve a szervereken, és aztán a Unix fejlesztési modelljéről, belső felépítéséről, családfájról egy picit szeretnék beszélni, és az előadás vége fele pedig egy-egy slide erejéig felhasználó, illetve rendszergazdai szemmel szeretném bemutatni a Unixot, és ha marad idő, néhány kisebb demo videót is meg fogok majd mutatni. Hogy miért beszélünk a Unixról az előadás keretében? Először is azért, mert egy viszonylag komoly fejlesztési tapasztalat áll a Unix mögött, tehát 40 éve alakult ki körülbelül a Unix, és 30 éve egy viszonylag széles felhasználói, fejlesztői táborra rendelkezik, tehát nagyon sokan dolgoznak és aktívan fejlesztenek erre a platformra. Nem csak egy adott hardware platformon, hanem majd látni fogják a történeti bevezetőből, nagyon sokféle hardveren elérhető, egészen a mobiltelefonoktól kezdve a hatalmas szekrényi méretű szuperszámítógépekig, egészen eltérő hardware architektúrákra is portolták ezt az operációs rendszert. Ez azt jelenti, hogy nagyon sokféle kihívással nézett szembe az életpálya alatt, és emiatt nagyon sok ötletes megoldást, fejlesztési ötletet tartalmaz ez a rendszer. Másrészt azért is érdemes megismerni, mert számos olyan technológia, amelyet ma már nem kötnek a Unixhoz, a Unixban alakult ki, a technológiának a gyökerei, vagy a gondolkodásmódja, vagy az, hogy hogyan kezel bizonyos problémákat, a Unix világából fejlődött ki, akár a hálózati kommunikációról beszélek, akár a szolgáltatás alapú számítástechnikáról és hasonló mai divatos trendekről, ezek mind-mind bizonyos mértékig a Unixban gyökereznek. Néhány ilyen konkrét elemre majd ki is fogok térni az előadások során, tehát hogy amit ma például mondjuk webszolgáltatásnak hívnak, az annak idején a Unixban mondjuk egy ilyen egyszerű kis rendszerként valósult meg, amikor még web sem volt, és a hálózat is csak kezdett kialakulni. A másik oka annak, hogy ezzel foglalkozunk, az, hogy a forráskódja javarészt szabadon elérhető, tehát könnyen tanulmányozható, nem csak önök számára, hanem nyilván eddig számtalan kutató írt cikket arról, hogy a Unixban bizonyos megoldások miért jók vagy rosszak. Tehát sokat lehet tanulni az erősségeiből és a hibáiból is amiatt, hogy tanulmányozni lehet a forráskódot, és hát, hogy mondjam, kutatási jelleggel is megállapításokat lehet ezzel kapcsolatban tenni. Ez nem csak a Linuxon igaz, tehát a Unixnak a kezdet idejében a 70-es években a jellemző az volt, hogy a Unix forrás kódját megkapták kutatóegyetemek, és azt bővítgették, javítgatták, tehát kezdetektől fogva jellemző volt ez rá, hogy forráskódban elérhető. Nyilvánvalóan vannak itt is zárt forráskódú rendszerek, amelyeknek nem lehet tudni, nem lehet ismerni a belsejét, tehát nem minden Unix nyílt forráskódú, de nagyon soknál megvizsgálható forráskód is. Amiatt, hogy ilyen széles hardware platformon és nagyon széles alkalmazói skálán használták ezt az operációs rendszert, nagyon sokféle fejlesztést megvalósítottak rá, tehát nagyon sok egymástól nagyon eltérő alkalmazási környezetben használták ezt, és emiatt ezeknek az alkalmazási környezeteknek a sajátosságai beépültek bizonyos mértékig az operációs rendszerbe. Tehát sok egyedi érdekes részt lehet benne látni. Ezekre persze sajnos itt a fél év során nagyon kevés időnk lesz, tehát ismét csak arra tudok biztatni mindenkit, hogy ezzel kapcsolatban olvasgasson, járjon utána. Néhány érdekességet nyilván én is el fogok majd mondani, vagy linkeket felrakok majd a fóliákra, vagy a jegyzetlapomon megtalálják, hogy milyen irányba lehet elindulni. És végezetül az utolsó, hogy viszonylag egyszerűek azok az alapjai, amelyek annak idején megjelentek, és amelyekre itt az előadások során ki fogok térni. Tehát az úgynevezett tradicionális Unix, amelyekről javarészt én a fél év során beszélni fogok, ezek viszonylag egyszerűen megérthetők. Tehát látni fogják például az ütemezési algoritmus sem nagyon bonyolult. Igaz, hogy ma már nem azt használják, de mégis az eredeti Unix ütemezés az megérthető, világos, látszik az, hogy milyen elvek szerint épült föl, miért olyan, amilyen. Tehát nagyon egyszerűen taníthatóak az alap ismeretek a Unix-szal kapcsolatban. Na hát a kicsit a történetéről mutatnék pár képet, illetve mondanék néhány szót. Mit lehet várni két ilyen embertől őszintén? Tehát ezek persze nem fiatalkori képeik, nem akkor készültek ezek a képek, készült ez a kép, amikor ők elkezdtek ezen dolgozni, de ez a két úriember hatalmas csapást mért önökre. Először is az egyikük, Ken Thompson, az, aki alapvetően felelős a Unix operációs rendszer kialakításáért. A másikuk pedig egy Dennis Ritchie nevű úriember, ugye valószínűleg már ismerős lehet, a C programozási nyelvnek az atya. Hát ők ketten azok, akik az AT&T-nél annak idején elkövették azt a szörnyűséget, hogy egy új operációs rendszert szerettek volna írni. Erről szeretnék egy picit beszélni. Nyilvánvalóan itt az előadás keretén belül nem tudok nagyon részletekbe menni, úgyhogy van egy kis videó a honlapon, amit megnézhetnek. Ez az internetről töltöttem le egy holland srácnak az előadása a Unix történetéről, aki részletesebben érdeklődik a Unix iránt, megnézheti esetleg a teljes videót is. Tehát röviden a Unix történetéről. Annak idején az AT&T, ugye egy nagy amerikai telefontársaság, most a 70-es évek, 60-as évek második felében járunk, egy hatalmas monopólium volt, egész Amerikában ők szolgáltatták a távközlési, pontosabban a telefon, tehát nem a helyi, általában nem a helyi, hanem a távolsági hívásokat, tehát ez egy hatalmas piac, hatalmas cég. Volt nekik néhány kutató laborjuk, többek között egy úgynevezett Bell laboratóri, ami ugye alapvetően távközlési kutató labor volt, de volt ott nekik néhány számítógépük, ilyesmi volt ott annak idején egy gépterem. Ez most éppen nem biztos, hogy az ő géptermük, de ez egy korabeli felvétel. Igen, ez most éppen inkább egy ilyen amerikai kormány gépterem, de az AT&T-nek is hasonló jellegű gépterem volt. Tehát ilyen szép, nagy, szekrényi méretű gépekből állt az akkori gépterműk, tehát nyilvánvalóan az ő szoftverfejlesztéseik, azok ilyen számítógépet is elkezdtek, ilyen jellegű gépeket használtak. Most ennek az AT&T-nek volt egy operációs rendszer készítés megcézó projektje, amit úgy hívtak ezt az operációs rendszert a tervekben legalábbis, hogy Multics. Hosszú ideig próbálkoztak egy operációs rendszert összerakni, hatalmas mennyiségű pénzt pumpáltak abba, hogy ezeken a gépeken, tehát a nagy hardvereken egy multitaskos, az akkori kihívásoknak megfelelő operációs rendszert készítsenek, és hosszas idő után megbuktak ezzel a projekttel, tehát nem sikerült kellő adott költségkereteken belül egy ilyen projektet befejezni. És ennek a bukott projektnek volt résztvevője a Thomson nevű úriember, aki aztán, ahogy kiszállt ebből a projektből, illetve kirakták ebből a projektből, kis unalmas idejében egy ilyen Space Travel nevű ilyen űrhajós utazgatós játékot szeretett volna saját magának írni a labornak az egyik elfekvő ilyen szekrényén, amit éppen akkor nem használtak semmire. Ugye akkoriban, talán ezt Kovácsony Tamás említette az első adáson, akkoriban még a számítógépre úgy tekintettek, mint egy nagyon drága eszköz, ami nem csak azért drága, meg megvenni drága, hanem azért is drága, mert a gépidejéért nagyon sok pénzt kellett fizetni. Tehát ha valaki egy programot futatott egy számítógépen, azért komoly pénzt kellett kifizetnie, hogy azt megtehessen. Hát az egyik ilyen felesleges, már nem használt PDP szekrényen ő elkezdett egy ilyen játékot fejleszteni a barátjával, és hamar rájöttek arra, hogy a PDP-nek az operációs rendszere az egyszerűen nem elég gyors ahhoz, hogy az ő játékprogramuk megfelelő sebességgel fusson rajta, és ezért elkezdtek egy operációs rendszert is teljesen hobbi szinten fejleszteni. A fő célkitűzés az volt, hogy egy multitaskos, tehát egyszerre több task futtatására képes, vagy kezelésére képes operációs rendszert írjanak. Ahogy ezt elkezdték írni Assembly-ben, hamar rájöttek, hogy ez nagyon nehéz lesz. Volt valamiféle ilyen enyhén magas szintű programozási nyelvük is, de az sem nagyon tetszett nekik. Így aztán hát kénytelenek voltak egy programozási nyelvet is elkövetni. Néhány év alatt, hát ez már a 70-es évek közepe, elkészült egy 70-es évek eleje, elkészült egy programozási nyelvük is, amiből aztán idővel a C programozási nyelv kialakult. Előtte volt egy B nevű nyelv, az nem nagyon vált be, és aztán átnevezték C-re ezt a programozási nyelvet. Az AT&T akkoriban, tehát egy hatalmas ipari monopólium volt az Amerikában, és kicsit a megfékezésére, vagy a valamennyire féken tartására az amerikai kongresszus elfogadott egy törvényt, amit trösztellenes törvénynek hívtak. Ez azért érdekes a mi szemszögünkből nézve, mert ez megtiltotta az AT&T-nek azt, hogy új iparágakban is komoly piaci szereplővé váljon, tehát például ilyen jellegű projektjeiből, mint operációs rendszerek fejlesztése, komolyabb hasznot húzhasson. Ennek az lett az eredménye, hogy a két úriember által fejlesztett kis operációs rendszer, ami nyilván felkeltette mások érdeklődését, az AT&T-nek egy projektjévé vált. Ez nem lehetett ebből egy komerciális kifutású rendszer, hanem ezt viszonylag szerény összegekért odaadták egyetemeknek és kutatóintézeteknek tanulmányozásra. A 70-es évek közepén valamikor a Thomson tartott egy előadást Berkeley-ben, amikor elmesélte ezt a Unix operációs rendszer koncepciót, bemutatta, és ez annyira megtetszett ott a hallgatóságnak, hogy Berkeley is átvette ennek a Unix-nak a akkori változatát, és ők is elkezdték ezt fejleszgetni, bővítgetni. És hasonlóképpen más egyetemek, kutatóintézetek is megvásárolták az AT&T-től ennek a használati licenszjogát, viszonylag szerény összegért, tehát nem horribilis összegért, és így neki kezdhettek több helyen is ennek a fejlesztésnek. Ez azt eredményezte, hogy akkoriban, tehát most ugye 70-es évek második felében járunk, nagyon sokféle hardveren, tehát ezeken a bizonyos szekrényeken, mindenütt máshogy nézett, itt mutatok egy másik képet, itt éppen a Rich és a Thomson gépelik a Unix-nak a kódját egy PDP-11 terminálon. Tehát ott volt valami soros terminál, amin ott éppen vadó gépelik be a gépi kódot a PDP-11-es terminálra. Tehát ilyen gépekből, a lényegében ahány gép volt, annyiféle, és ez azt eredményezte, hogy Unix-nak a kezdeti időszakában nagyon sokféle architektúrára portolták ezt a rendszert. Az egyetemeknél éppen amilyen gép elérhető volt, olyanokra kezdték el ezt a rendszert portolni, forráskódját illeszteni és lefordítani. És ez egy, tehát mondom még egyszer, a 70-es évek második felére olyan nagyjá vált az érdeklődés, hogy egy komoly fejlesztői, felhasználói tábor alakult ki körülötte, akik mindannyian elkezdték a saját ötleteiket hozzárakni ez a rendszerhez, tehát minden egyes ilyen kutatóhelyen, mondjuk a Berkeley-ben, elsősorban ott például jelentős mennyiségű új elemet vittek ebbe az operációs rendszerbe, mind a kernel szintjén, mind a felhasználói felület, tehát a felhasználói parancsok szintjén. majd később be fogom mutatni a Eunice-nek a családfáját. Ebből a tényből, tehát az, hogy ilyen sokan és ilyen sokféle módon fejlesztették tovább a Unix-ot, az következett, hogy hirtelen elburjánzott ez a család, és rengeteg Unix variáns jött létre. Lényegében minden ilyen kutatóhelyennek megvolt a maga kis Unix ízesítése, a maga Unix változata. Nagyon nem is mesélnék tovább ennek a történetéről. Néhány nagy cég, vagy akkor még kis cég, de már a nagyjá vált, illetve már részben el is tűnt cég bekapcsolódott ennek a Unix-nek a fejlesztésébe. Tehát lényegében az akkori informatikai vállalatok mindegyik elkezdett ezzel foglalkozni. Létrejöttek a komerciális Unix változatok, általában valamelyik egyetemnek vagy az AT&T-nek a Unix licensz, illetve forráskódjára alapozva, és megindult a Unix-nak a terjedése. Erről majd kicsit később egy családfa kis rajzon fogok majd még beszélni. Picit szeretném kiemelni a Unix-nak a fejlesztési modelljét, ami ebből az egész történetből kikerekedik. Tehát ami miatt, ugye ez egész eddigi elmondott történet miatt a Unix-nek egy picit speciális a fejlesztési modellje. Így alapvetően nem arról van szó, hogy van egy, most a régi tradicionális Unix-ról beszélek, nem arról van szó, hogy van egy telepítőkészlet, valaki berakja a CD-t és elindul a gépen és remekül működik, hanem arról van szó, hogy van egy olyan hardware, amire szeretnék egy operációs rendszert rakni, és ez a hardware ez más, mint az összes többi hardware, tehát nagyon különbözek egymástól a hardverek. Ilyenkor általában úgy zajlik az operációs rendszernek a telepítése, hogy először valami nagyon minimális kernel kis részletet, tehát egy betöltőt, amely képes egyáltalán elindítani az operációs rendszert, egy nagyon primitív kis folyamatkezelőt, futtatórendszert föltelepítenek erre a hardverre. Ez általában gépi kódú programozást igényel, tehát annak a hardvernek megfelelő I/O kezelést, memóriakezelést, processzorkezelést. Miután egy ilyen nagyon kis egyszerű, kis gyufás katonyáni operációs rendszer elkészül, ezek után egy kis C-fordítót is ültetnek erre az architektúrára. Ez még mindig gépi kódban történik, hiszen nincs még magas szintű programozási nyelv. Miután egy ilyen pici kis C-fordító elkészült, ezek után a C-ben megírt Unix kernel kód részleteket megpróbálják lefordítani erre a hardware architektúrára. Ez általában nem sikerül, a fordító kijelez mindenféle hibát, és elkezdik javítgatni ezeket a hibákat, és a javítgatások végén ez a kernel részlet, mondjuk egy bonyolultabb ütemező, vagy mondjuk egy fájrendszer implementáció, ez elkezd működni. Mellett közben persze egyre ügyesebb C-fordítóra is szükség van, de ebben most nem mennék bele, tehát a C-fordító kódját is hasonlóképpen bővítgetik már C-nyelven írt részletekkel. Hát az a lényeg, hogy a Unix kernel, a tradicionális Unix kernelnek a magját egy gépi kódban megírt rész jelenti, amit hogyha telepítenek egy ilyen új típusú hardware-re, akkor utána a további kernel részleteket, a további összetettebb funkciókat már C nyelven próbálják meg portolni erre az új hardware-re. Ugye ez a fajta modell azt eredményezi, hogy viszonylag könnyen lehet új hardware-re telepíteni az operációs rendszert azért, mert ha egyik hardware-ről egy másikra átviszik, már lehet sejteni azt, hogy milyen részekhez kell majd hozzányúlni. Tehát amikor az egyik, mondjuk egy egyetem fogja a Unix forráskódját, és a saját gépén elkezdi a C kódot lefordítani, és talál hibákat, akkor a forráskódban, amikor javítgatja a hibákat, akkor ezt jellemzően valamilyen feltételes elágazási szerkezettel teszi. Tehát hogyha ilyen architektúrán fordítod az operációs rendszert, akkor mondjuk így kell felprogramozni a memóriakezelőt, és így tovább. Ez azt eredményezi, hogy a Unix-nek a forráskódja tele van olyan megjegyzésekkel, amelyek hardware-specifikus elágazásokat tartalmaznak. Magyarán, ha valaki egy új hardware-re viszi át ezt az operációs rendszert, akkor könnyen föl tudja térképezni azt, hogy mik azok a feladatok, amelyeket neki meg kell oldania, hol vannak azok a részek a kernelben, amiket biztosan módosítania kell, memóriakezelés, I/O kezelés, és így tovább. Tehát ez azt eredményezte, hogy viszonylag gyorsan terjedt az operációs rendszer, tehát ez a fajta fejlesztési modell, ez könnyűvé tette azt, hogy új hardverekre portolják ezt a Unix változatot. Vannak ennek persze hátrányai is, amelyek közül a legfontosabbat említeném csak meg, az, hogy ezek a különböző változatok aztán egymással nem nagyon voltak kompatibilisek, tehát ez nem csak kernel szinten jelentkezett ez a probléma, hanem felhasználói szinten is. Az egyik Unix-ban a felhasználói parancsoknak mondjuk a help opciója az mínusz H volt, a másik Unisban mondjuk a per kérdőjel, és ez hát nyilvánvalóan a felhasználók idegeire ment egy idő után. Tehát ezek az inkompatibilitások, ezek sajnos ma is látszanak a Unixban. Íme a Unix családfa egy rövid részlete. Nem baj, hogyha nem olvasható. Ez kinyomtatva is megvan. Nem számoltam meg, de kb. 20 lap, és így végigteríthetném vele a előadóasztalt, lehet, hogy kétszer is. Úgyhogy akit esetleg érdekel, belenézhet. Kiemeltem ebből egy részletet, ez az eleje. Tehát itt látható az, hogy ugye valamikor az elején próbálom magamnak is itt kinagyítani. Tehát valami ott az elején látható ez az AT&T Unix változat, a Bell Labnak a Unix változata. Ez a 70-es éve, 69-ben kezdtek ezen dolgozni, és 70-ben találták hozzá a Unix elnevezést. És a 70-es évek közepén itt lehet látni a slide-nak a fenti részén, jelent meg a BSD, a Berkeley Egyetemnek a Unix változata, ami ma is egy meghatározó ága a Unixnak, tehát az az egyik nagy ága a Unixoknak, a BSD vagy Berkeley Software Distribution. Ennek a ma is élő elemei láthatók itt a fólia tetején, tehát ez a FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, még ma is viszonylag széles felhasználói táborral rendelkezik. Ebből alakult ki az egyik komerciális Unix változat, amit a Sun készített, és úgy hívták, hogy Sun OS. Itt a lenti ágon vannak az úgynevezett System 5 vagy System 4 és így tovább családnak az elemei. Ez a másik nagy családja Unixnak. Ezek közelebb állnak sokkal az eredeti AT&T változathoz. Itt sokáig ennek az ágnak a idézőjelben szabványosítását, tehát mondjuk az ág meghatározó, ennek az ág Unixnak a meghatározó felépítését, rendszerhívás interfészeit az AT&T-nél dolgozták ki. Itt is el is fölírtam néhány példát, az egyik ilyen például a HP-nek a Unix változata, a másik az IBM-é, a harmadik, amit nem szerepel a fólián, ez a Sun-nak a Solaris változata. A Sun valamikor a 90-es években hirtelen váltott a BSD-ről a System 5 ágra. Tehát ez a Unix-nak nagyjából a két fő irányzata, ez a BSD és a System 5. Van persze sok olyan Unix, amit nehéz lenne besorolni bármelyikhez, itt középen lehet látni a Linux kernel, azt bizonyos részeiben hasonlít egy BSD Unixhoz, egy Linux operációs rendszer, más részeiben System 5-tól vett át elemeket. Az előadások során néhol majd ki fogok térni arra, hogy mondjuk ez a technológia BSD-ben jelent meg, de voltak vele problémák, ez a technológia a System 5-ban jelent meg, és a BSD problémáit kiküszöbölte, és így tovább. Tehát a Linux az egy kicsit ilyen kevert, vagy összvér változat, én nem sorolnám se a BSD, se a System 5 ághoz. Akit még egyszer mondom, ez a családfa szépen kiterítve is érdekel, az a honlapomon megtalálja azt a linket, ahonnan letöltheti az egészet, és megnézheti részleteiben is. Amit lehet ebből a családfából látni, az, hogy nagyon kusza, tehát számtalan Unix változat létezik, ezért viszonylag hamar felmerült arra az igény, hogy ezeket valahogy meg kellene próbálni közös nevezőre hozni, tehát olyan alapokban megállapodni, olyan alap kérdéseket eldönteni, amelyek minden Unix változatban ugyanúgy működnek. Akár rendszerhívás szintjén, tehát akár az alkalmazói programok és a kernel közötti kapcsolat, akár egy felhasználó interfész szintjén. Ugye ennek a klasszikus eszköz a szabványosítás. Csak zárójelben jegyzem meg, nem tudom, hogy tanulták-e mondjuk szoftvertechnológiákból vagy más tárgyból, hogy mi az, hogy szabvány, és egyáltalán hogy kell ilyen szabványt csinálni, úgyhogy azért fölírtam ide a fóliára, hogy a szabványnak van egy két definíciója létezik a szabványnak, egyik, amelyeket szeretjük, a másik, amiket nem szeretünk. A szeretjük definíció az a de jure szabvány, az azt jelenti, az a szabvány definíciója, hogy egy formális testület által valamilyen formális módon elfogadott specifikáció. Tehát ugye a specifikáció azt mondja meg, hogy egy eszköz, egy termék, ez hogyan működik, a szabvány pedig ezt egy olyan szintre emeli, amikor ezt a specifikációt többen elfogadják. A formális testület azt jelenti, hogy valamilyen szabályok szerint. Például a szabványosítási testület, a V3C, ugye a webes szabványokat a V3C kezeli, ő az egyik ilyen közismert szabványosítási testület, amelynek vannak szabványosítási folyamatai, hogy mondjuk a HTML 5-ös szabvány, ami éppen most nagy sláger, hogyan fogadják el, milyen lépéseket kell ahhoz egy ilyen szabványnak végig megtennie, hogy azt mondják rá, hogy ez egy V3C szabvány. A Unix-ban is vannak ilyenek. A másik, csak ismét zárójelben jegyzem meg, hogy a másik egészségükre. A másik hasonló definíció az azt mondja meg, hogy szabvány mindaz, amelyik egy meghatározó piaci szereplőnek a terméke, tehát mondjuk a Microsoft Word formátumai, azok sokáig de facto szabványok voltak, tehát nem fogadta el senki azt a specifikációt a Microsofton kívül, de annyira meghatározó piaci szereplő volt, hogy lényegében mindenki ezt használta. Ők is egyébként az elmúlt években nagyon sokat tettek azért, hogy ne csak de facto, hanem de jure szabványaik is legyenek, zárójel bezárva. Ezzel az egész témával egyébként a nyílt rendszerek vagy open systems kérdésköre foglalkozik. Gyanítom, hogy a BSC-ben nincs ilyen tárgy, amelyik ezt hosszosabban tárgyalná, de könyvet is akár tudok szívesen ajánlani, aki érdeklődik a szabványosítás, informatikai szabványosítás témakörében. Tehát a Unix családfa kuszasága miatt viszonylag hamar fölmerült a szabványosítás. Eleinte a System 5 és a BSD ága külön-külön a saját szabványaikat alakították ki, és aztán nagyon sok szervezet létrejött, ezek egy része felhasználói szervezet volt, mint például az Open Group, más része, vagy részben felhasználói, részben ipari szervezet, más részük kutatóintézeteknek együttműködésével alakult. Tehát létrejöttek ilyen Unixos szabványosítási szervezetek, és szabványok is. Néhány fontosabbat ide fölírtam, talán a legjellemzőbb az IEEE-nek, ugye ez a Mérnökök Nemzetközi Egyesületének a POSIX nevű szabványa, amelyik a Unixban jelent meg, de nem csak a Unixban használják, például a Windowsnak is van POSIX interfésze. Ez lényegében, vagy elsősorban az alkalmazás programozók számára fontos szabvány, tehát kernel interfészek, illetve rendszerkönyvtárak interfészeit határozza meg ez a szabvány. Az AT&T-nek ez a System 5 ID, még az SVR 4, tehát System 5 Release 4 szabványa említhető meg, illetve amit ide föl is írtam, tehát XOpen, Unix 95, Unix 98, az Open Groupnak a szabványa. Az Open Group az alapvetően egy ilyen ipari és részben felhasználói csoportosulás. Nagyon sok más szabvány is volt, tehát amiket nem is sorolnék teljes egészében ide, például a hálózati kommunikáció szabványosításával is foglalkoztak egy időben Unix-szal kapcsolatban, de azért ez kinő innen. Vagy mondjuk a desktop élmény, tehát az, hogy mondjuk van egy ablak, egér és így tovább, ennek a szabványosításával is foglalkoztak a Unix vidékén. Mielőtt szünetet tartanánk, még egy szlájdot szeretnék föltenni. Ez nagyjából a Unix helyzetét foglalja össze az interneten elérhető statisztikákra alapozva. Én három területre bontottam szét a Unix mai piaci szerepét. Egyrészt a kliens platformra, tehát az, mondjuk az asztali számítógépek, vagy ugye ma már részben ide tartoznak az okostelefonok is vidékére. Itt azt lehet látni, hogy lényegében elenyésző a Unix-nak a használata. Elsősorban a Linux az, amelyik itt ezen a területen mondjuk a hibahatár fölött szerepel, a maga 1%-ával. Ez évek óta 1%, tehát én nem is tudom, 4-5 évre visszamenőleg kigyűjtögettem ezeket a adatokat, és ez nagyjából minden évben 1% volt. A Windows az kb. 95%-ról indult 2004 környékén, amikor először elkezdtem ezt nézegetni, és most kb. 90% környékén jár, de ez sem egy jelentős változás. Ami érdekes, az elmúlt évben például átrendeződött egy kicsit ez a piac, és az Apple iPhone-nak a rendkívüli népszerűsége azt jelentette, hogy ez egy viszonylag jelentős, idézőben jelentős, tehát egy 2%-os szeletet kihasított magának ebből a kliens tortából. Itt részletes adatokat, akár ilyen időrendben visszakereshető adatokat találnak a honlapomon. A szerver platformon, tehát a kiszolgálók világában a Unix sokkal erősebb gyökerekkel rendelkezik. Itt körülbelül egy a 40%-os a részesedése. Ezen belül van elég nagy mozgás, a komerciális Unix változatok folyamatosan szorulnak vissza, és a Linux alapú rendszerek részesedése, piaci részesedése nő, de összességében körülbelül 40% környékén van a Unix részesedése, 50% környéki a Windowsé, és vannak még egyéb szereplők, például a Netware nagyon sokáig egy meghatározó szereplő volt, látszik itt, hogy 99-ben még a piac 40% az övék volt, és mára lényegében nullára csökkent, 2000-ben még 10% volt az ő rendszerük, a hallgatóság javarésze már nem is hallott róluk, legalábbis az eredeti operációs rendszerekről. És a harmadik terület, amiről beszélnék, erről szó volt a korábbi adásokon is, ez a beágyazott rendszerek világa. Itt nem csak az ipari rendszerekre kell gondolni, hanem az önöknél lévő beágyazott rendszerekre is, tehát mondjuk mobiltelefonokra. Itt a korábban említett okoknál fogva, tehát hogy viszonylag sokféle platformon elérhető volt a Unix, itt viszonylag nagy a Unixnek a részesedése, itt nem tudok számokat mondani, tehát nem ismerek itt pontos adatokat, de nagyon sokféle Unixot lehet látni, akár hazai gyakorlatban is beágyazott rendszerekben, és ugye főleg a mobiltelefonok és ezzel kapcsolatos, vagy ehhez hasonló rendszerek, tehát az okostelefonok, a tabletek megjelenésével ez a helyzet tovább erősödött. Hát ennyit szerettem volna elmondani az első előadás részében, és a második felében az órának pedig a kernel felépítéséről fogok beszélni. Itt be fogok majd mutatni egy-két kisebb videót is, hogy mégis legyen valami fogalmuk arról, hogy mekkora egy ilyen Unix kernel. Köszönöm szépen a figyelmet, 15 perc szünet. Az előadás második részében egy picit a Unix kernel belsejéről szeretnék beszélni, tényleg nagyon vázatosan alapfogalmakra kitérve. A bevezető előadásban a múlt héten már néhány fogalommal találkoztak, ezeket szeretném most részben eleveníteni. Egy kernel belső felépítésével kapcsolatban az első ilyen fogalom, ami szóba került, az a réteges felépítés. Egy kernel réteges felépítés az azt jelenti, és ez igaz a Unix kernelekre is, az azt jelenti, hogy a legalsó réteg egy hardware réteg, erre épülve valamilyen eszközkezelő réteget hozunk létre, majd a kernelnek további rétegei következnek, és végül a kernel legtetején van egy rendszerhívás interfész, amelyik kapcsolatban az alkalmazói programokkal. A rendszerhívás interfész fölött az alkalmazói programokkal együtt találhatóak rendszerkönyvtárak, és ezek lényegében ez az egész réteges szerkezet az azt jelenti, hogy az alsóbb rétegek funkcióira építve magasabb rétegek összetettebb funkciókat valósítanak meg. Tehát ami mondjuk a legalsó rétegen egy fájl megnyitásánál mondjuk azt jelenti, hogy a diszkkel kell műveleteket végrehajtani, egy egyen fölöttebb lévő rétegen azt jelenti, hogy meg kell keresni annak a fájlnak bizonyos blokkját a diszken, a fölött azt jelenti, hogy a fájlba mondjuk kiírunk adatokat, és így tovább. Tehát ezek a rétegek, ezek egymás számára nyújtanak szolgáltatásokat, és egy magasabb réteg az alacsonyabb rétegek szolgáltatásait igénybe véve összetettebb funkciókat valósít meg. Ugye a rétegek között interfészek helyezkednek el, tehát az, hogy egy réteg milyen szolgáltatásokat nyújt más réteg számára, a rétegnek a külső vagy felső interfésze határozza meg. Ezek az interfészek, mondjuk leegyszerűsítve függvénykönyvtárak, a kernel esetében a kernel interfésze rendszerhívások, azt mondják meg, hogy milyen szolgáltatások vannak, milyen függvények vannak, ezek milyen bemeneti adatokat várnak, és milyen kimeneti adatokat állítanak elő. Ezen interfészek szabványosítása az, amelyik az informatikának az egyik kulcs területe. Az elmúlt évtized, mondjuk kb. 2000 óta, az arról szólt az informatikában, hogy egyik legmeghatározóbb jelensége, én azt mondanám, az éppen ez a szabványosítási folyamat. Tehát nem csak operációs rendszerekben, hanem a felhasználói alkalmazásokban is állapodjunk meg abban, hogy bizonyos funkciók hogyan működnek, bizonyos interfészek hogyan néznek ki, és használjunk ilyen szabványosított interfészeket. Ez nem csak a web megjelenésével vagy a hálózatok elterjedésével figyelhető meg, hanem egy-egy operációs rendszeren belül is a fejlesztő eszközök egyre inkább szabványosak, és így tovább. Az a fogalom, hogy nyílt rendszer, azt jelenti, hogy egy olyan rendszer, amelyik minél több olyan interfészt nyújt, amelyik elérhető, jó esetben szabványos, tehát elérhető dokumentációval rendelkezik, jó esetben szabványos, más alkalmazások által használható. ellentétben egy zárt rendszer olyan, amiről nem nagyon lehet tudni, hogy annak a szolgáltatását hogyan kellene használni. A nyílt rendszerek, ez csak egy ismét egy zárójeles, vagy kitekintő megjegyzés, tehát aki például szoftvert fejleszt, a nyílt rendszerek azért előnyösek, mert ha egy interfész nyitott, ismerjük a pontos specifikációját, nehogy Isten szabványos, akkor könnyű olyan terméket találni, amelyik esetleg egy nekünk nem tetsző terméket kivált azon az interfészen. Tehát megvan az a döntési szabadságunk, hogy mondjuk adott programozási eszközt egy másikra cseréljünk le, adott rendszerkönyvtárat egy másikra cseréljünk le, és így tovább. Egy kicsit messze vezetett már ez a gondolatmenet. Tehát az a lényeg, visszakanyarodva a kernel felépítésére, hogy a kernel rétegei lényegében azt jelenti, hogy ilyen interfészeket határozunk meg, ezeket az interfészeket specifikáljuk pontosan, hogy a kernelnek különböző rétegei, a kernel fölötti rétegek mit tudnak. A modularitás egy picit más szemszögből közelíti meg ezt a kérdést. Az azt mondja, hogy egy kernel az nem egy állandó struktúra, amit az elején az operációs rendszer vagy a számítógép indulásakor betöltünk, és amikor kikapcsoljuk a számítógépet, addig pontosan ugyanúgy néz ki, hanem folyamatosan az alkalmazói igényeknek megfelelően változik az elvárás a kernellel szemben. Ha mi rádugunk USB-nek kamerát a gépünkre, vagy egy mikrofont, vagy valamilyen hardvert hozzákapcsolunk a gépünkhöz, akkor az az elvárás, hogy az működjön, még akkor is, hogyha a kernel egyébként az indulás pillanatában nem tudta azt, hogy mondjuk egy USB-s kamerát hogyan kell kezelni. Ez azt eredményezi, hogy a kernel belső struktúráját változtatnunk kell, és ezt legegyszerűbben valamilyen moduláris, ráadásul dinamikusan moduláris felépítésben tudjuk megtenni. Tehát az, hogy a kernelemnek vannak olyan részei, olyan moduljai, amelyeket szükség esetén betöltök, aktiválok, és attól kezdve ennek a modulnak az interfész, ennek a modulnak a szolgáltatásai elérhetők a rendszeremben. Van egy hosszú évekre visszanyúló vita az operációs rendszer fejlesztők körében, arra nézve, hogy mikro vagy monolitikus kerneleket érdemes építeni. Erről a két fogalomról is volt már szó. Ennek egyébként ennek a vitának egy jellemző példája, akit érdekel, nézze végig, hogy a Linux kernel megalkotója, a Linus Torvalds és a BSD egyik nagy atya, most hirtelen nem fog eszembe jutni a neve, de a honlapomon megtalálják, most a Tannenbaum, biztosan ismerős már a neve, a hálózatok témakörében is. Tehát az a két úriember hosszasan vitatkozott egy levezési listán arról, hogy a mikrokernel vagy a monolitikus kernele a jobb, úgyhogy aki azt szeretné megtudni, hogy milyen érvek sorolhatók fel egyik és másik mellett, néhányat múlt órán Kovács Hazi Tamás már elmondott, annak ajánlom, hogy nézze végig ezt a vitát. Egyszer rákeres az interneten, hogy a Tannenbaum és Linus mikrokernel, monolitikus kernel biztosan meg fogja találni. A mikrokernel azt mondja, hogy egy kernelt építsünk fel úgy, hogy sok kis kernel folyamat van. A kernelnek az alap feladata csak az, hogy ezeket a folyamatokat menedzselje, és ezek a kernel folyamatok azok, amik aztán a kernel tényleges szolgáltatásait nyújtják, és ez a mikrokernel mag, ez csak annyit csinál, hogy folyamatokat kezel, és a folyamatok között üzeneteket küldözget. Akik ezt a koncepciót szeretik, azt mondják, hogy ezek a kernelek sokkal védettebbek a kernel programozói hibákkal szemben. Tehát, hogyha valaki egy olyan kernel modul tölt be, amelyik esetleg hanyat dönti az egész rendszert, ami egyáltalán nem lehetetlen, tehát könnyű ilyen kernel modult találni, akkor az egész kernel és az egész számítógép ugrott, tehát jön a kék képernyő, vagy Linux alatt egy fekete képernyő, és kész. Vagy esetleg lefogy az egész gép. És ezt lehet elkerülni mikrokernel koncepcióval. A monolitikus kernel pedig azt mondja, hogy a kernel az egy nagy folyamat, amelyben lényegében belső, nagyon leegyszerűsítve, belső függvényhívásokkal történik a kommunikáció. Azt mondják a monolitikus kernel támogatói, hogy ezt a kernet egyrészt sokkal egyszerűbb programozni, másrészt pedig bizonyos értelemben hatékonyabb is, mint egy mikrokernel koncepció. A Unix felépítése jellemzően monolitikus kernelből áll, bár vannak egyébként mikrokerneles változata is, de jellemzően monolitikus kernelből épül föl, és a mai Unixok mindegyike moduláris is, tehát dinamikusan lehet változtatni a belső szerkezetét. Mégis mekkora egy Unix kernel? Erre hoztam két kis demo videót. Egy pillanat. Az egyik, amit be fogok mutatni, Ez egy nem olyan nagyon régi Linux kernelnek a belső felépítése. Itt nem nagyon látszik, sajnos elég gyenge a videó minősége, de ezek a pici kis kockák, ezek konkrét fájlok a kernelben, és ezeket színezi a videó különböző mondjuk szolgáltatási terület szerint. Tehát itt lehet látni fönt kiírva, hogy éppen most a hálózati alrendszert nézzük, a hálózati alrendszernek a ütemezőjét, és így tovább. Tehát lehet látni, hogy hát nem két fájlból áll a kernel, forráskód. Ugye ez az egyes fájlok méretére nem ad semmit ez a kis videó, de azt lehet látni, hogy vannak benne egyszerűbb alrendszerek, mondjuk néhány tucat fájl, és vannak bonyolultabb alrendszerek. Például ez a fájlrendszer, ez hát ugye százas vagy akár ezres nagyságrendű fájlból is áll. Ez egy konkrét fájlrendszer implementáció most itt. Ugye ez pedig maga a teljes kernel. A másik videó. Ez a másik videó pedig a Linux 1.0-tól a 2.4-ig történt fejlődését mutatja, hogy hogyan növekedett a kernel mérete. Hát lehet látni azt, hogy a 2.2-es kernel környékén már egészen sok fájlból állt. Tehát a kernel az nem egyszerű állat. Akit érdekel, egyébként mind a két videót megtalálja. Az egyiket azt a honlapomról is kitettem, de mind a két videót megtalálja onnan a honlapomról induló linkeken. És két másik linket is felírtam még ide a fóliára, amit szintén érdemes megnézni. Ez a kettő, mind a kettő lényegében arról szól, hogy egy kicsit megpróbálja olvasmányosabbá tenni egy kernelnek a felépítését, a Linux kernelnek a felépítését. Tehát mind a kettőben nagyjából azt lehet megérteni, hogy hogyan is épül fel a kernel, egyrészt mint könyvtárszerkezet, másrészt pedig mint mondjuk rendszerindulási folyamat hogyan történik egy Linux kernelben. Ha nagyon szeretném leegyszerűsíteni azt, hogy milyen részei vannak egy Unix kernelnek, akkor körülbelül ezeket a részeket lehet felsorolni. Hát először is van egy virtuális memóriakezelés, ami azzal foglalkozik, hogy a sosem elég fizikai memóriát igyekszik virtuálisan növelni, tehát a háttértár bevonásával növelni a méretét. Van egy betöltő, amelynek az a feladata, hogy elindítsa az alkalmazásokat, tehát betöltse az alkalmazásokat. Vannak fájlrendszerek, amelyek a Unix-ban nagyon központi szerepet töltenek be. Azt is mondhatnánk, ki fog majd térni a fájlrendszeres előadásnál, hogy a Unix-ban szinte mindent fájlokkal kell csinálni. Ez egy kicsit furcsán hangzik, de történetileg úgy alakult, hogy a fájlrendszer interfész az egy nagyon erős interfészre sikerült. Sok olyan funkciót meg lehet oldani a fájlrendszer interfész segítségével, aminek semmi köze a fájlrendszerhez, mármint úgy értem, hogy konkrétan fájlok tárolásához. Hát aki látott már Unixot, az például találkozott egy olyan fájlrendszerrel, hogy perproc, tehát a könyvtár struktúrában, ha valaki belesétál a perproc könyvtárba, akkor ott olyan dolgokat fog látni, amelynek semmi köze fájlokhoz, hanem a kernel adatstruktúráit fájlok formájában tárja elő az operációs rendszer. Tehát például ezen keresztül hozzá lehet férni folyamatoknak a memória címtartományához fájlműveletekkel, ami egy kicsit talán furcsán hangzik, de a Unix-ra elég jellemző. A következő ütemező, erről lesz szó részletesen a fél év során, mármint a klasszikus Unix ütemezőről, ugye ennek az a feladata, hogy a konkurensen futó folyamataimat a folyamat állapot átmeneti gráfban szépen végvigye az aktuális állapotoknak megfelelően. A kommunikáció feladata az alapvetően, hogy a folyamataink között, illetve hát nyilván a folyamatok és a felhasználók közötti kommunikációs csatornákat biztosítsa, és végezetül az eszközkezelő pedig a hardware erőforrások kezeléséért felelős. Ezeket a Unix-ban általában két nagy csoportra szokták osztani, amelyek kifejezetten ilyen input-output eszközökkel foglalkoznak. Az úgynevezett blokkos eszközökre, amelyek az adatokat blokkokban, tehát csomagokban küldik, és a karakteres eszközökre, amelyek az adatokat bájtonként vagy karakterenként tudják küldözgetni. Hát a fél év során ezen területek közül fogunk megnézni majd részletesebben néhányat a kommunikációról, ütemezésről és a file rendszerekről lesz szó részletesen a Unixos témakörben. A tankönyvben, amit már a múlt órán láttak, részleteket olvashatnak a virtuális memóriakezelésről is, arról a fél év során nem beszélünk, ez nem is része a fél éves anyagnak, tehát nem kell tudni a vizsgára. Az eszközkezelőkről és betöltőkről az a könyv is viszonylag keveset mond. Ha már könyveknél tartunk, hoztam be három könyvet, amit ajánlok mindenki figyelmébe. Ez a weblapomon is kint van, ez a Unix Internals nevű könyv. Ez egy nagyon jó kezdőkönyv a Unix olvasmányokhoz. Tehát lényegében az előadások jelentős részében ebből származó anyagot mesélek el, de hát nyilván ebben sokkal több minden benne van, mint amire itt sor kerülhet. Tehát még egyszer mondom, ez kezdőknek viszonylag olvasmányos könyv. Ha már szóba kerültek az interfészek, szabványosítás és a POSIX, akkor egy másik könyvet is megmutatnék, ez a Unix POSIX and Open Systems című könyv. Ez alapvetően a szabványosításról szól, de a POSIXról is elég sok minden benne van. Azért érdekes ez a könyv, mert a POSIX az volt az első olyan szabványosítási rendszer, amelyik aztán nagyon sok mai szabványosítási rendszernek az alapja lett, és nagyon sok olyan kérdéskört, problémát tisztázott, hát először felvetett, és aztán megpróbált rá megoldást találni, amely a szabványosítással kapcsolatos. És végezetül egy harmadik könyv, ami kifejezetten azoknak ajánlok, akik a Linux kernel iránt érdeklődnek, ez az Understanding Linux Kernel című könyv, annak is már a harmadik kiadása, ezeket óra után meg lehet nyugodtan itt nálam nézni. Picit menjünk tovább a kernel felépítését tekintve. Ugye a réteges felépítésről, amit már említettem, hogy a legalsó réteg egy hardware réteg, amire a kernel épül, és a kernel fölött, már nem a kernel magjában helyezkednek el a rendszerkönyvtárak, és ezek a krumplik, jobbra fönt pedig az alkalmazói folyamatok szeretnének lenni. Tehát egy olyan folyamat, amely mondjuk szeretne írni valamit a képernyőre, az kapcsolatban állhat rendszerkönyvtáron keresztül is a kernellel, vagy direkt módon a kernellel is, és a kernel aztán valahogy ezt a feladatot megoldja a hardware réteggel. Kicsit jobban belenézünk ennek a kernel rétegnek a belsejébe, akkor néhány fontos részletet kiemeltünk ebből. Először is az az interfész, amelyik a felhasználói folyamatokat, illetve a rendszerkönyvtárakat is elválasztja a kerneltől, ez az úgynevezett rendszerhívás interfész. Tehát minden Unixos folyamat, amelyik szeretne a kernellel kommunikálni, a rendszerhívás interfészen keresztül léphet kapcsolatba a kernellel. Ugye az elmúlt előadáson szerepelt is már az, ezt majd a Unixnál megnézzük részletesebben is, hogy a rendszerhívás interfész a határa annak, hogy meddig van egy folyamat felhasználói módban, és mettől kezdve lép át kernel módba. Tehát ez az a pont, ahol már nem a folyamat utasításait fogjuk végrehajtani, hanem a kernel utasításait, és ennek megfelelően lépünk át kernel módba. Tehát ez a kernelnek a legfőső rétege. Ez alatt kiemeltem egyrészt a folyamatkezeléssel kapcsolatos feladatokat, tehát ütemezés, kommunikáció, memóriakezelést, másrészt pedig a bekimeneti műveletek és eszközkezelőknek a kérdését. Ugye mind a két terület kapcsolódik a hardware réteghez, tehát az input-output eszközök, memóriakezelés, processzorkezelés és így tovább. Ez nagyjából nagyon vázatosan a Unixnek a felépítése. A folyamatkezelésnél egy picit tovább fogom majd még ezt finomítani. Az előadás következő részében néhány dolgot szeretnék elmondani a Unixról adminisztrátorok szemszögéből nézve és felhasználók szemszögéből nézve is. Néhány Unix disztribúciót is meg fogok említeni, ez mondjuk egy kicsit szubjektív válogatásom, amit ajánlok mindenkinek a figyelmébe, olyan rendszereket fogok bemutatni, és aztán egy-két ilyen demo jellegű videót hoztam még a felhasználó interfészről. Hát először nézzük adminisztrátori szemmel. Tehát ha önök, mint operációs rendszer üzemeltetők azt a feladatot kapják, hogy egy Unix rendszert üzemeltessenek, akkor nagyjából mivel kell, hogy szembenézzenek? Először is a Unixnak tradicionálisan egy karakteres adminisztratív felülete van, tehát azt is szokták mondani, hogy az igazi rendszergazda az VI-jal dolgozik Unix alatt, hát ez ma már talán nem igaz annyira, a VI az egy karakteres szövegszerkesztő Unix alatt, de minden esetre a jellemző az, hogy a Unix rendszerek összes adminisztratív beállítása karakteres felületen érhető el. A mai változatainak a jelentős, tehát a beállítások jelentős része grafikus felhasználói felületen is keresztül is elérhető, de nem feltétlenül minden, tehát általában az előbbi a preferált. A felhasználók azonosítása, hozzáférés, szabályzás, itt sok mindent nem szeretnék elmondani. A Unixban van egy úgynevezett jogosultsági hármas, tehát a felhasználók jogosultságait azt a felhasználók, felhasználói csoportok és mindenki más kategóriákban kezeli a Unix. Ez azt jelenti például, amikor egy fájlnak megvizsgáljuk a hozzáférését, hogy egy felhasználó hozzáférhet egy fájlhoz, vagy nem, vagy írásra, olvasásra hozzáférhet-e, akkor azt nézi meg a Unix először, hogy a felhasználó a tulajdonos-e a fájlnak, hogyha nem, akkor abban a csoportban van-e, amit a fájl előír, ha nem, akkor a harmadik jogosultsági kategóriát nézi. Tehát ez egy Unixos specialitás. Vannak persze ezt kiegészítő további alrendszerek is. Az egyik ilyen viszonylag népszerű mai Unixokon, ez úgynevezett SE Linux, amelyiknek az a célja, hogy sokkal pontosabb hozzáférés szabályozást, tehát ne csak egy ilyen egyszerű sémára épülő hozzáférés szabályozást alakítson ki, hanem tevékenységekre és tevékenységcsoportokra alapuló felhasználói és folyamat hozzáférés szabályozást alakítson ki. Ennek nem mennék bele a részleteibe, de aki megnézi egy mai ilyen szerver Unix, főleg Linux változatot, mondjuk például a Red Hat-et, az látni fogja azt, hogy ez egy alapvetően bekapcsolt és a normál felhasználó jogosultság rendszer mellett élő, annál sokkal szigorúbb szabályokat állító jogosultsági rendszer. Ennek alapvetően az az oka, hogy ebben az egyszerű jogosultsági rendszerben nem lehet olyan bonyolult szituációkat leírni, hogy mondjuk például egy webszerver induláskor hozzá kell, hogy férjen mondjuk a 80-as porthoz, de ha már elindult és hozzáfért a 80-as porthoz, a későbbiekben már nem szabad neki alacsony portszámú portokhoz hozzáférni. Ez a klasszikus rendszerben nem írható le, egy ilyen bonyolultabb jogosultsági rendszerben ez megírható, ez leírható. Ez az SE Linux vagy SE Linux, ez egyfajta ilyen rendszer. Vannak más rendszerek is, a Solarisnál például van egy RBAC nevű rendszer, egy role-based access control rendszer, és így tovább. Naplózás, monitorozás, számlázás, ez a kezdetektől fogva integrális része a Unixoknak. Ahogy említettem is, amikor az első Unixot készítették, akkor a gépidő az nagyon drága volt, másodpercben mért gépidő drága volt, ezért a Unixok kezdetektől fogva rendelkeznek egy ilyen számlázó alrendszerrel, tehát hogy pontosan másodpercre megmondják, hogy melyik felhasználó mennyi processzoridőt használt, és ezt akár ki is számlázzák neki dollárban, vagy valamilyen fizetőeszközben. Tehát ez minden Unixban megtalálható. Eszközkezelésről, ahogy említettem a bevezető részben, nagyon sokféle hardware platformon elérhető a Unix. Azért azt mondanám, hogy általában az eszköz támogatottsága sajnos nem olyan jó, mint a Windows operációs rendszeré. Abból kifolyólag, hogy a Windows az egy nagyon népszerű kliens platform, ezért a kliens oldalon jellemző hardverek, tehát ilyen bővítőkártyák, USB-s eszközök, stb., azoknak a gyártói elsőként mindig Windowsra írnak drivert, és aztán Linuxra pedig nagyjából sosem. Ez azt eredményezi, hogy a felhasználói közösség persze népszerű hardvereknek elkészíti az eszköz meghajtóit, de még egyszer mondom, különösen felhasználói oldalon azért lehet találkozni olyan eszközökkel, amelyeket nem ismer a Linux, vagy lehet találkozni olyan eszközökkel, amelyeket ugyanúgy tesz, mintha ismerne, de azért néha mégsem ismeri egészen jól. Tehát mondjuk például a grafikus kártyák, különösen exotikus grafikus kártyák szeretnek romba dönteni futó Linuxokat. Ezt majd, ha esetleg valaki dolgozik ilyenekkel, gyakorlatban is tapasztalhatja. De még egyszer, általában az elterjedt hardverek azok támogatottak Unix alatt is. És a processzorok tekintetében, vagy mondjuk hardware architektúrá tekintetében pedig nagyon jó a hardware támogatása. A hálózati szolgáltatásokról, hogy alapvetően a hálózat, mint kommunikációs eszköz a Unixokban jelent meg, tehát mindaz, amit hálózati interfészként ma használunk, azok a parancsok, amit akár Windows alatt is használunk, már mint alapvető parancsok hálózati kommunikációra, ezek a Unix világából érkeztek, tehát a hálózati kommunikáció, vagy magasabb szintű szolgáltatások, mint a hálózati fájrendszerek, elosztott fájrendszerek, ezek mind részei a mai Unix változatoknak. Nagyon nem is mennék itt további részletekbe vele, tehát nyilvánvalóan bizonyos Unixoknak nagyon komoly vállalati szolgáltatásai körül van, és itt tovább. Ha felhasználói szemmel nézzük, akkor azt lehet elmondani, hogy lényegében egy mai Unix változat az felhasználó szemmel nézve az nagyjából olyan, mint bármilyen más ilyen grafikus operációs rendszer. Tehát van egy karakteres felhasználói felülete, de ezt igyekszik elrejteni, és van egy szép, általában viszonylag esztétikus grafikus felhasználói felülete is, amelyik minden mai olyan szolgáltatással és alkalmazással bír, amit az emberek jellemzően használnak. A Unixnak a felépítéséből fakad az, hogy ezek a grafikus felhasználói felületek, ezek nincsenek korlátozva a lokális konzolhoz, tehát a billentyűzethez és az egérhez, ami hozzá van kötve a géphez, hanem épp olyan felhasználói felületet nyújt hálózaton keresztül is, mindenféle különböző szoftverek telepítése nélkül is, mint a helyi billentyűzetről vagy helyi monitoron nézve. Ezeket ráadásul egymással párhuzamosan teljesen egyenrangúan kezeli, tehát jellemző a Unixoknál az a fajta felhasználás, hogy a gépet lerakjuk a pincébe vagy ki a garázsba, és a szobánkban csak egy billentyűzet, mondjuk egy egyszerű kis hálózatra kötött nettop vagy valami pici kis gép ül, és ezzel tudunk hozzácsatlakozni a teljes Unix grafikus környezethez. A Unix könyvtárrendszeréről fogok majd beszélni részletesen a fájrendszerekről szóló előadáson. Most csak annyit szeretnék elmondani róla, hogy egy picit másképp néz ki, mint a Windows fájrendszerek, tehát itt nincsenek meghajtók, mint amit a Windowsban mindenki megszokott, hogy mondjuk a C meghajtó, a gyökér, a D meghajtó, meg a DVD meghajtó, hanem itt egy nagy fájrendszer van, amelyik egy gyökér könyvtárral kezdődik, és ez alatt található minden. Ide ebbe a fájrendszerbe illeszkednek be dinamikusan a USB drive-ok, a CD meghajtó, és így tovább. Ennek a technikájáról, működéséről fogok majd beszélni a fájrendszeres előadásom. Hát itt néhány beépített parancsot felsoroltam, csak azért, hogy aki mégis leül a karakteres felület elé, vagy fog egy terminál ablakot a Unixban, akkor tudjon hova nyúlni. A Unixban az információ szerzésnek a legalapvetőbb eszköze a MAN nevű parancs, ez a kézikönyvnek a rövidítése, tehát ez a manual. A MAN nevű parancssal lehet nem csak a felhasználói parancsokról, hanem a rendszerkönyvtárak, sőt a kernel interfészéről is információt szerezni. Tehát a MAN nevű parancs az, amelyek segítsége megtudhatjuk azt, hogy mondjuk egy adott rendszerhívást hogyan kell felparaméterezni egy programozói interfészen keresztül. Egy másik hasonló parancs az info, ez inkább egy ilyen webböngészőhöz hasonlít, tehát ez már egy sokkal szövegesebb ilyen linkekkel teletűzdelt információs rendszer, ebben vannak általában részletesebben leírva az egyes területek, tehát a fájlkezelés és így tovább. Az, hogy nekünk milyen jogosultságunk van egy Unixban, pontosabban ki vagyunk mi, ezt a WHO nevű parancssal lehet megtudni, és a WHO am I mondja meg pontosan azt, hogy az a felhasználó, akivel be vagyok jelentkezve, az kicsoda. A WHO vagy a W parancs pedig kilistázza, hogy milyen felhasználók használják éppen azt a rendszert. Mondjuk, ha használják az URL2-t, nem tudom, hogy mennyien használják itt az URL2-t, de talán néhányan igen, ott lehet kísérletezni ezekkel a parancsokkal. Az alapvető fájlműveletek, az LS, az a könyvtár tartalmának a listázása, a CP, fájlok másolása, MV, a fájloknak a mozgatása, fájl átnevezés parancs nincs, azt az MV-vel lehet megoldani, ha megadunk a fájlnak egy új nevet. A more és a less, ezek a fájlok tartalmát írják ki, a VI, ez egy szövegszerkesztő, és itt is vannak ilyen zippelő, tömörítő csomagoló programok, mint a zip vagy a tar. A tar az a klasszikus Unix csomagoló, tehát amivel több állományt egy fájlba lehet becsomagolni. Folyamatok kezelésére néhány alapparancs, az egyik a PS, ezzel lehet kilistázni a folyamatokat, ha csak úgy beírjuk, hogy PS, akkor az aktuális terminálról indított folyamatokat fogja kilistázni, mindenféle opciókkal rávehető listázzák az összes folyamatot. A kill nevű parancs a nevétől eltérően nem azt jelenti, hogy megölünk egy folyamatot, hanem az, hogy küldünk neki egy jelzést, erről fogok majd beszélni a kommunikációs részben. A folyamatnak lehet jelzéseket küldeni, hogy álljon meg, legyen szíves, vagy állj meg azonnal, vagy függesz fel a futásodat, és így tovább. A nice az egy hasznos parancs, hogyha valaki esetleg olyan programot futtat, amelyik sok processzoridőt eszik. A nice-szal lehet a folyamatoknak a prioritását változtatni. Látni fogják majd a Unix ütemezéssel foglalkozó órán, hogy a Unix ütemezőjének van egy olyan részlete, az ütemezés, tehát a prioritások számításának, amit a felhasználó adhat meg, ez a nice érték, ezzel a parancsal lehet ezt beállítani. Tehát ha valaki olyan folyamatot futtat, amelyik sok processzoridőt eszik, és nem akar nagyon galád lenni a számítógépet még használó emberekkel, mondjuk az Ural 2-n, vagy valamelyik központi ilyen gépen, akkor a nice nevű parancsot ajánlom a figyelmébe. Ezek az operátorok itt a sor végén, ezek pedig mindenféle átirányítási operátorok, hogy hogyan lehet egy parancs kimenetét fájlba irányítani, vagy egy parancs kimenetét fájlból beolvasni. Tehát a végén az et jel az azt oldja meg, hogy egy parancsot elindíthassak úgy, hogy a háttérben fusson. Tehát ha normál esetben beítom egy parancsnak a nevét, akkor amíg az a parancs le nem fut, addig nem kapom vissza a terminál konzolt, az et jellel pedig visszakapom azonnal, és a parancs a háttérben fut tovább. A Unix nagyon széles telepített alkalmazás készlettel érkezik, tehát a mai elterjedt Unix változatokban minden olyan alkalmazást megtaláltam, amilyen általános irodai munkára alkalmas, hálózat, web, e-mail és így tovább, szövegszerkesztés, viszonylag jó a magyar szövegszerkesztő az OpenOffice-nak, van egy lelkes magyarországi csapata, akik folyamatosan igyekeznek például magyar helyesírási eszközökkel is kiegészíteni az OpenOffice-t, és hát nagyon sok programfejlesztési eszköz is elérhető. Pár szót a disztribúciókról, ez tényleg teljesen szubjektív lista, kinek mi a kedvence, néhány disztribúciót írtam ide föl. Ha valaki szeretne körbenézni a Unix variánsok világában, tehát hogy hányféle Unix variáns van ma, aminek ma kiadják például a telepítőkészletét, az nézze meg ezt a belinkelt weboldalt, ezt a distrowatch.com-ot. Itt még bizonyos használati statisztikákat, vagy legalábbis népszerűségi statisztikákat is lehet látni. Szervereket jellemzően egyrészt vannak komerciális Unixok, amelyek ilyen szerverüzemeltetésben szóba jöhetnek, a Sun-nak, pontosabban most már az Oracle-nek, a Solaris nevű termékcsaládja, annak különböző változatai, ennek elérhető egy Open Solaris nevű változata is, amit otthoni felhasználásra, tanulmányozásra is le lehet tölteni. Az IBM-nek és a HP-nek is vannak ilyen Unix változatai, itt találtuk a nevük. A Linuxok közül talán az egyik legnépszerűbb, vagy mondjuk így piaci részesedését tekintve a legmeghatározóbb a Red Hat Linux. Ez egy komerciális Linux, tehát binárisan nem érhető el csak előfizetőknek, viszonylag magas az előfizetési díja. Ennek viszont vannak úgynevezett klónjai. A klón alatt itt azt értem, hogy olyan Linux, amelyik binárisan teljesen kompatibilis a Red Hat-tel, csak nem Red Hat-nek hívják. Ez azért lehet megcsinálni, mert a Red Hat a teljes forráskészletét kiteszi az internetre, tehát az összes csomag, azonnak a frissítései forráskódban elérhetők az interneten, és ezt néhány lelkes társaság, például a CentOS, vagy ez a Scientific Linux nevű csapat, ez szépen lefordítja, összeállít belőle egy saját disztribúciót, és azt kínálja használatra. Tehát aki mondjuk egy komerciális Linux-szal szeretne megismerkedni, annak például ezt a CentOS-t bátran ajánlom a figyelmébe. Kliens oldalon, tehát mondjuk ha a felhasználói élmény a fő szempont, az egyik meghatározó Linux vagy Unix disztribúció az Ubuntu, és ennek különböző változatai. Ezek a változatok egyrészt a kinézetében különböznek, másrészt alkalmazás készletben. Tehát az Ubuntu az mondjuk a standard, az úgynevezett GNOME grafikus felülettel ellátott Linux változat. Ennek a KDE nevű grafikus környezettel ellátott változata a Kubuntu. Az Edubuntu az mindenféle oktatási szoftvereket tartalmaz. Amit ide felírtam még, ez a Meetbuntu, ez pedig egy ilyen multimédia box, egy HTPC szoftver, amelyik arra alkalmas, hogy nappaliban a tévé alá mögé elrejtve lehet videókat, meg tehát videófilmeket és netes anyagokat nézegetni vele. A másik viszonylag népszerű ilyen felhasználói Unix család, ez a Red Hat-nek egyfajta változata, általában úgy is szokták nevezni, a Red Hat-nek a kísérleti terepe, tehát a Red Hat az új csomagjait, azt bizonyos értelemben itt ebben a disztribúcióban kísérletezi ki, vagy teszteli a felhasználókon, ha szabad ezt mondani. Ez a Fedora nevű Linux, ezen a laptopon éppen, amit most látnak, ez egy Fedora Linux, nem látják, hogy az, csak úgy mondom. Tehát ez mondjuk két jellemző, de nagyon sok másik, más Linux vagy Unix változat is van. Tényleg nehogy azt gondolja, hogy senki, hogy ez a kettő létezik, és más nem, és még csak azt sem merném kijelenteni, hogy ezek a legjobbak. Ez két olyan Linux változat, amit ajánlok mindenki figyelmébe. Az Ubuntu talán a legnépszerűbb felhasználói oldalon, tehát kliens oldalon Linuxból. És akkor bemutatnék még néhány ilyen demót. A 3D desktopra nézve, tehát ezen a gépen ez a Fedora nevű Unix fut, amelynek egy viszonylag látványos ilyen 3D-s felhasználói felülete van. És ennek néhány régebbi demóját hoztam még ide be. Hát van néhány lelkes ember, aki abban éli ki magát, hogy mindenféle látványos felhasználói felületeket, vizuális effektusokat csinál, főleg Linux disztribúciókhoz. Ezek közül két ilyen kisebb videót szeretnék bemutatni most. A videó minősége az nem a legtökéletesebb, de ezt is megnézhetik eredeti változatban. És a másik. Ez lehet, hogy ugyanaz. Aha. Na, az előadás végén egy pár beugró kérdést mondanék el, mielőtt mindenki elszalad. Mármint nem olyat, ami lesz az éhen vagy a vizsgán, hanem csak mégis mit lehet kérdezni egy jelen előadásból néhányat. Lapozzuk gyorsan végig a fóliákat. Hát először is, amiről mindenkinek célszerű tudnia a Unix családfából, a ilyen kérdés hallanak például, hogy soroljon föl a Unix családfának jellemző ágait. Akkor a Unix családfának két jellemző ága van, a BSD és a System 5. Egy másik hasonló kérdés szokott lenni beugrón, hogy soroljon fel Unix szabványokat. Ugye a szabványoknál, amit kiemeltem, az a Solaris, a IEEE POSIX volt, amelyik az egyik legjelentősebb, nem csak a Unix-ban található szabvány. A System 5 is, System 5-nak is vannak különböző szabványai, az SVR Release 4, az SVR 4, és aztán az Open Group-nál is említettem néhány szabványt, Unix 95, Unix 98. Általában valaki már az IEEE POSIX szabványt megjegyzi, annak már nagyon szoktam örülni. Hát az már legalább egy fél pont a beugrón. Aztán hasonló beugró kérdés lehet az is, hogy Mit jelent az, hogy a kernel réteges felépítésű? Ez azt jelenti, hogy az egyszerűbbtől bonyolultabbig szolgáltatásokat egymásra épülve valósítunk meg, és a rétegek egymással interfészeken keresztül kapcsolódnak. Azt is megkérdezhetem például, hogy melyik az az interfész, amelyik segítségével egy operációs rendszer, és a Unix kernellel kapcsolatba kerülhet egy felhasználói alkalmazás. Tehát milyen interfészen keresztül érheti el a felhasználói alkalmazás a kernel szolgáltatásait. Ugye ez a rendszerhívás interfész volt. Vagy ami már szerepelt az elmúlt órán, és mit jelent az, hogy monolitikus kernel, mikrokernel. Tehát általában a beugróban ilyen fogalmakra kérdezünk rá, úgyhogy ilyen jellegű kérdésekre számítsanak ebből az előadásból is. Jó, akkor a következő alkalommal holnap a Windowsról hallhatnak majd egy hasonló bevezetőt, és mi legközelebb valamikor a folyamatos rész végén találkozunk néhány hét múlva. Köszönöm szépen a figyelmüket!